Köszönjük, Atyám, a Te igédet, ami a szellemünk tápláléka. Hálát adunk Neked, hogy napról napra, szintről szintre növekedhetünk a Te igédben, a Te világosságodban. És köszönjük, hogy a Te igéd, mint szövétnek, megvilágítja a léptünket, és tudjuk, hogy merre kell mennünk. Hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy Te vezetsz bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell. Szent időzítést szólunk felettetek, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyetek. Hálát adunk, Atyám, a kegyelmedért, és köszönjük Neked az Úr Jézus Krisztust, a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk a szent véráldozatért. Köszönjük az igaz voltunkat, az örök életünket, a mennyei állampolgárságunkat. És hálát adunk a győzelemért, amit megszereztél nekünk, hogy mi is abba járhassunk. Köszönjük a menny erőforrásait, a szolgáló angyalokat, a Szent Szellem erejét, kenetét, hogy ez a rendelkezésünkre áll. Kiárasztjuk Jézus nevében Isten dicsőséges kenetét felettetek, az otthonotok felett, a munkátok felett, és ez hassa át az életeteket, és tisztítsa az utat, akadályokat döntsön le, korlátokat távolítson el, hogy változások jöjjenek az életetekbe. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és mondd meg neki, hogy örülök, hogy itt vagy.
You are my only one.
Halleluja! Szeretettel ölelünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Legjobb helyre jöttetek, hát itt az életbeszédét halljátok. Még nem mondtam, de most közé teszem, hogy a Békevár Egyesület első alkalommal fogadhatja az 1%-okat. Küldtem egy e-mailt, amelyikben volt két link, hogy a katolikus szolgálatok tanítanak a nyelvekről, és beszélnek nyelveken. Úgyhogy ezt tovább is küldhetitek, meg is mutathatjátok esetleg a rokonságnak, családba, hogy ime. Mi se lógunk ki a sorból, jó felé haladnak a dolgok, és megáldjuk a szolgálatukat. Elküldtem egy katolikus testvérnek, és visszaírta, hogy honnan lehetne még ilyeneket beszerezni. Dicsőség az Úrnak. Jó felé haladnak a változások éve. Tudjátok, mindig könnyebben megérthető, hogyha valamilyen módon szemléltetve van egy bizonyos dolog. És múlt héten is szó esett arról, meg sok esetben korábban is, hogy a hústest, meg a belső emberünk harca, a külső ember és a belső ember harca. Pál leírja egyeteműen, hogy ez a kettő egymással ellentétben áll. A szellemünket meg kell erősítenünk ahhoz, hogy a hústestnek azt mondjuk, hogy csönd. Maradj csöndbe. Ehhez az igét kell hallgatni, tanulmányozni, minél többet, hogy a szellemünk meg tudjon erősödni és izmosodni. A múlt héten hallottam pont ideillő példázatot, a fehér cica meg a fekete cica. A fekete cica a külső emberünk, a testünk, akinek vannak kívánságai. A szellemünk a fehér cica, és most nem mindegy, hogy melyik cicát milyen mértékben tápláljuk. Ha többet kap enni a fekete cica, akkor az sokkal erősebb lesz, és legyűri a fehér cicát. Viszont, hogyha a fehér cicának adunk több eledelt, akkor tudja uralni a fekete cicát. Viszont a fehér cicának a tápláléka az ige, a szellemi eledel. És ez kint a világban nem beszerezhető. A boltban nem megvehető. Úgyhogy egymást is biztathatjátok azzal, hogy tápláld a fehér cicát. Ugye milyen jó kis példa, ami segít megérteni a külső és a belső embernek a tusáját? Halleluja! Elérkeztünk egy újabb sorozathoz, ez pedig a Vérszövetség. Van egy könyvünk Kenyontól, amit ti is tanulmányozhattok, abban is sok érdekes dolog le van írva. És igazából ez a sorozat azt a célt szolgálja, hogy mélyebb megismerést kapjatok arról, hogy kivel is vagyunk szövetségbe, milyen hatalmas az az apukánk, aki a hátunk mögött áll, illetve mellettünk áll, és hogyan tudjuk jobban érvényesíteni a jogainkat, a kiváltságainkat, és hogyan tudjuk jobban megragadni az áldásoknak a teljességét. Tehát a most induló tanítás sorozatnak ez a lényege, hogy minél jobban áldottabbak lehessetek. Az első rész címe a szövetség eredete. 3 Mózes 17-nél kezdjük majd az ige olvasást. Lehet, hogy a mai tanítás nem lesz túl izgalmas. 3 Mózes 17 és a 14-es vers. Lehet, hogy nem lesz túl izgalmas a mai tanítás, inkább csak egy visszatekintés a múltra, de a lényege majd ezután jön. Úgyhogy tartsatok ki, és tartsatok velünk. Hiszem, hogy nagy áldást fog jelenteni a hallgatóság számára. Az emberiség őskorától kezdve elődeink számtalan szövetséget kötöttek. A vér különlegessé teszi ezt az ősi szövetségi formát. És olvassuk el hozzá a 3 Mózes 17-ből a 14-es verset.
Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Azért mondom Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére, valaki megeszi azt, írtassék ki.
Amen. Tehát az élet a vérben van. Ezt a régi emberek is megértették, és Isten azért használta a vért engesztelésül. Mert nagyon egyszerű képet adott az életről. Nagyon könnyen érthető volt. A vers második felét értelmezik úgy is egyes felekezetekben, hogy ne együnk vért, vérkészítményt ne fogadjunk el, és ehhez hasonló dolgokat. Csak az a baj, hogy nem olvassák el az igét teljesen, mert az ige második mondata hogy kezdődik? Hogy szólok Izrael fiainak. Azok pedig nem mi vagyunk. Az a választott nemzetség, a zsidóság. Szeretnélek benneteket emlékeztetni, amit már korábban is tanultunk, hogy mindig meg kell vizsgálni az igénél, hogy ki mondja, kinek mondja, és mit mond. Hogy tiszta képet kaphassunk. Tehát nyugodtan egyétek meg a véres hurkát. Sok nyomelem van benne. Az érben indult el a gyógyító kenet. Ma reggel, ahogy fölébredtem, már a szívre ott volt a kenet, úgyhogy el is küldtem Füredre, Pista után, meg azok felé, akik érintettek ebben, mert a Szent Szellem tudja, hogy kinek mire van szükségem. Őseink tisztelték a vért, mert a vér az élet erejét hordozza. Kenyon úgy találja, hogy Ábrahám is kötött néhány szomszéd néppel szövetséget, még mielőtt Istennel megkötötte volna azt a bizonyos vérszerződést, vérszövetséget. És nyilvánvalónak tűnik, hogy az Édenkertben is volt szövetségkötés. Ádám és Isten között a kezdetekben, még a bukás előtt. Ugyanis nincsen olyan primitív népcsoport, amely ne alkalmazná a vérszövetségnek valamilyen formáját. A második pedig, Isten célja, hogy áldást hozzon ránk, az áldás pedig azt jelenti, hogy felhatalmazás a bővölködésre. Ez a mondat most vallástalanítva van. Mert a vallás azt mondja, hogy legyél beteg és legyél szegény, mert Jézus is szegény volt. De a bibliai értelme nem az. Tehát az áldás nem vallásos értelme úgy hangzik, hogy felhatalmazás a bővölködésre. Az édenkerti szövetségnek vér nélkülinek kellett lenni, mert még nem volt bűn. Nem kellett engesztelés, és Ádám, Éva szelleme szoros kapcsolatban volt Istennel. Tehát élő kapcsolatuk volt, élő szellemük volt. 1 Mózes 1.28-at olvassuk. Az áldásról fogunk olvasni.
És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten. Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen. Tehát ez egy felhatalmazás a növekedésre, a bővölködésre. Azaz, Isten olyan pozícióba helyezi az embert, hogy rá és a környezetére sikert hozzon. A siker hatalmát árasztja ki az emberre. A vérszövetség egyértelműen Istentől származik. Minden korszakban alkalmazták, és a mai napon is fellelhető ez a törzs közösségekben elsősorban. A misszionáriusok is találkoztak vele, de nem értették ennek a jelentését. Csupán egy pogány szertartásnak tartották az ősi népek között, amikor elmentek Afrika, vagy a világ távolabbi és eldugottabb helyeire. Hogyha megértették volna a vérszövetség lényegét, ezek a misszionáriusok, akkor ez utat nyitott volna az evangélium hirdetésére. Mivel ezek a népcsoportok is alkalmazták, élték a szövetséget, nagyon könnyen megértették volna az úrvacsora kereteit, az úr asztalának a kereteit. A megváltás terve ugyanis a két szövetség körül forog, az Ószövetség és az Új Szövetség körül. János evangélium 6. fejezetéhez lapozzunk. A vérszövetség az Úr asztalához hasonlatos. Megtalálható benne a bor, a vért helyettesítő anyag, és megtalálható benne az étkezés, a kenyér. János evangélium 6. fejezet 53-as 54-es verse.
Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.
Amen.
Amen.
Hát az úrvacsorát ismeritek, mi is gyakoroljuk, megemlékezünk az Úr Jézusról, a bor és a kenyér magunkhoz vétele által. Az Úr asztala a primitív népek vallásainak az alapja. Szemben jelent meg a gyógyító kenet. Tedd rá a kezedet. A vérszövetség magában hordozza azt, hogy Istentől származik, és a törzsi közösségekben elterjedtnek számít. A vér jelzi, hogy ez egy szent eskütétel. És a szövetség hatása nem csak a felekre terjed ki, a szerződő felekre, hanem még a családjaikra is. A tagjaira nézve, akik kötötték a szövetséget, ez felbonthatatlan. A világon ez a legszorosabb kötelék. A krónikák szerint a magyarság első alapszerződése Etel közben köttetett 890-ben, amikor a hét törzs vérszerződést kötött, és ezt történelemből tanultuk is, és gondolom, hogy a mai napig is tanítják. Európa első ismert alkotmányának tudják be ezt a vérszövetséget. A szerződésnek ilyen eszközével erősítették meg a törzs vezetői a szerződésben vállalt kötelezettségeiket. A vezérek vérét edénybe csepegtették, összekeverték, és a vezérek ebből ittak. Ez egy különleges, erős fogadalomtételnek a formája, mert ezt mind halálig megtartották. És így váltak vértestvérekké, azaz egy nemzetté, ez a hét törzs. Az avar sírok feltárásakor, 1992-ben, nem túl messze tőlünk, Zamárdiban, találtak egy olyan ezüst szívéget, amelyiken az esküszöveg egy része olvasható rovás jelekkel. Ami arról szól, hogy az együtt szerzett zsákmányból mindenki részesüljön. És ez benne van a szövetség tételei között. A szkítáknál agyagtálba helyeztek bort, ebbe csepegtették a vért, és a fegyvereiket belemártották, illetve ittak ebből az elegyből. Afrikában elsősorban a személybiztonság veszélye esetén alkalmazták ezt a formát, a szövetségnek ezt a formáját, és ez szorosabb még a családi kötelékeknél is. Volt egy Stanley nevű Afrika kutató, aki 1841-ben született és 1904-ben halt meg. Ő 50 esetben kötött vérszövetséget különböző törzsekkel. Mert különben nem tudott volna tovább menni, vagy az élete veszélybe került volna. Más kutatók és misszionáriusok is beszámolnak hasonló esetekről, mármint a vérszövetség különböző formáiról. Egyszer ez a bizonyos Stanley elindult a kutató útjára, illetve egy misszionáriust is felkutatott, akiről régóta nem kaptak hírt Európában. Volt kísérője a helyi népek közül, és amikor elérkezett egy bizonyos törzshöz, nem tudott tovább menni, mert az egy igen nagy, fegyveres, erőteljes népcsoport volt, és azt mondta a kísérője, hogy csak úgy tovább menni, hogyha itt vérszerződést köt ezzel a törzsfőnökkel. Stanleynek volt egy kecskéje, ami gyakorlatilag az ő táplálása volt, a tej, a kecsketej volt az ő táplálása. Nagyon sajnálta a kecskéjét, de a cél érdekében feláldozta, mert ezt kérte a törzsfőnök. Viszonzásul a törzsfőnök pedig adott neki egy bronzlándzsát. És úgy gondolta első pillanatban Stanley, hogy jól át lett verve. De amikor járta a terepet, és különböző törzsekbe botlott, meglátták nála a bronzlándzsát, mindenki meghajolt előtte, és szabad utat kapott. Tehát igazából ez egy jó üzlet volt a számára ahhoz, hogy szabadon tudjon közlekedni, és az élete is biztonságban legyen. Tehát a szövetség lényege az, hogy a két fél úgymond egyesül, az egyik átadja a hatalmát a másiknak, illetve felruházzák egymást különböző dolgokkal. És ebből a történetből nagyon jól látszik az, hogy ez a Stanley nevezetű Afrika kutató a lándzsa birtoklásával milyen hatalmat kapott ott ezen a terepen. Hogyha megérted a szövetségnek a lényegét, te is látni fogod, hogy Isten fegyverzete az a tiéd, mert az Efézus 6-ban, hogy fel van sorolva a szellemi fegyverzet, majd felolvassuk később, az első, úgy emlékszem, az öv. És ez nem egy sima nadrágszíj, hanem ez egy fegyveröv. És nekünk szövetségünk van Istennel, beléptünk a szövetségbe Jézus Krisztus által, és isteni fegyverzetet kaptunk. Tehát ahogy a Stanley felmutatta a bronz lándzsáját, és az egy bizonyos hatalmat adott neki, nekünk ugyanúgy kell élnünk a fegyverzetünkkel, Jézus nevével, és az ellenségnek meg kell hátrálni. Tehát ahogy meg fogod érteni mind mélyebben a szövetségnek a lényegét, jobban fogod tudni, hogy ki vagy Krisztusban. Tehát a hatalmi pozíciót fog megerősödni ezáltal, és ennek következtében pedig egyre szabadabbá válsz. A mongoloknál hasonló szertartás keretében fogadták egymást testvérré. Tehát ha volt két jó barát, akkor köthetett ilyen vér szövetséget, és egymás segítségére voltak mindenben. 1 Sámuel 18-hoz lapozzunk el. Hasonlót látunk mi Dávid és Jonatán esetében, amikor a két férfi szíve összefort valósággal. Annyira tisztelték, becsülték egymást. 1 Sámuel 18-ban az első három verset nézzük.
Miután pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybefort Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját életét. Saul magához vevé őt azon a napon, és nem engedi, hogy visszatérjen atyaházához. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét.
Halleluja! Majd ezzel a területtel, ezzel a témával majd foglalkozunk később is. De itt egy példa, amikor azért, mert tisztelik, becsülik egymást, és tisztelettel vannak egymás iránt, szövetséget kötnek. Az indiánokat nagyon könnyű lett volna megnyerni Krisztusnak, mert ők is egy vérszövetségén épülő közösségben éltek. Az igei ismeret hiánya egy kicsafart formát eredményezett. Az oda kiküldött misszionáriusok nem a szövetségről tanítottak nekik, hanem azt tanították, hogy hogyan kell késsel és villával lenni. Az afrikaiakkal is elrontották a kapcsolatot a kezdetekben. Az afrikai nép egy olyan nép, aki nem változik, mint ahogy Isten sem változik, és inkább a környezetét alakítja saját magához, és nem ő alakul a környezethez. Ez a fajta hozzáállás a legerősebb szövetségnek a háttere, ezzel megdicsőítik Istent, viszont az ördög fél az ilyen kapcsolatoktól, szövetségektől, ezért elkezdte üldözni az afrikai népet, és ehhez hasonlóan a zsidó népet is. Két dolog közül választhat, vagy próbált választani a füstös képű, vagy kiírtja őket, vagy civilizálja. Ezzel ugyanazt a hatást éri el, mert magukat írtják ki akkor, hogyha elvesztik a civilizáció következtében a szövetséggel a kapcsolatot. Igazából sokkal civilizáltabbak azok a népek, amelyek ismerik és gyakorolják a vérszövetséget. Civilizáltnak lenni nem civilizált dolog. Tehát minden ősi civilizációban feljegyeztek vérszövetséget, és ők ezt élték. Nem csak egy forma volt, nem csak egy formula volt a számukra, hanem ezt élték. Mit gondoltok, hogy Jézus miért nem tanult embereket választott apostoloknak? Ott lettek volna a farizeusok, a szadduceusok, akik úgymond az ő korukban ugye műveltek voltak. Következő a válasz, mert az egyszerűbb emberek, akiket Jézus választott, a tanulatlan emberek, ismerték a vérszövetséget, közel álltak hozzá, és gyakorolták, alkalmazták azt. Mert a Biblia is erre épül. A modern civilizációban annyira eltávolodik az ember a vérszövetségtől, hogy már nem valóságos a számukra. És akik nagyon messze kerülnek a vérszövetségtől, végül csak egy tinta szövetség marad az egész a számukra. Mert aláírnak egy papírt, egy pecsétet rá, és ezzel itt vége. De a vérszövetségnek itt kezdődött a lényege. Mivel a tinta szövetségnek már nincs igazán komoly tekintélye, az emberek elkezdtek hazuggá, csalókká és gyilkosokká válni. Amíg a vérszövetség megszegésének a szankciója az illetőnek az élete, addig a tinta szövetség megszegésének a szankciója egy bírósági per, aminek nagyon sokféle kimenetele lehet. Attól függ, hogy milyen tanúkat állítanak oda, hogy tudja bizonyítani az igazát, vagy kevésbé tudja bizonyítani az igazát, és legfeljebb szabadságvesztés a vége. Isten olyan dolgot választott, amely hitet termel, és ez nem más, mint a vérszövetség. Mert ahogy az elején is említettem, hogyha mind jobban, mélyebben megismerik a szentek a vérszövetségnek az alapjait, a működését, egyre áldottabbak és áldottabbak lesznek. Segít megérteni a szövetségnek a fogalmát, hogyha megnézzük a jelentését. Kenyon így fogalmazza meg, hogy a szövetség azt jelenti, hogy vágni, tehát egy vágás, ahol vér folyik. A bibliai jelentése a szövetségnek megvágni a szövetséget. Tehát egy pár csepp vér folyik, és ez köti egybe a szerződő feleket. Példabeszédek 17-17-hez lapozzunk. Nem is gondoltátok volna ti sem, hogy a barát szó az egy szövetségi szó. Példabeszédek 17-17.
Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.
És olvassuk el a 18-24-et is.
Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.
Amen. Tehát sokszor a barát nagyobb segítség, mint a rokonságban valamelyik tag. A szövetségi vér erősebb, mint a magzat víz. Ez alatt azt kell érteni, hogy a vértestvéri kapcsolat nincs olyan erős, mint hogyha két barát szövetséget köt. És ahogy láttuk, Jonatán és Dávid esetében is egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki. A vérszövetség olyan alapon áll, amit nem lehet szétszakítani. A vérszövetségből nincs kiút, és 8 nemzedékre is kihat, ami körülbelül 300 évet ölel fel. Ezért a szövetségkötést nem szabad elhamarkodni. Mert kihatása van az érintett felekre, kihatása van a környezetére, a családjára, és még az utódokra is. Nagyon jó dolog, csak bölcsen kell bánni vele. Egy biztos, hogy a vér rokonaimat nem én választom meg, viszont én döntök abban, hogy kivel lépjek vérszövetségre. De tudjuk, hogy a Biblia két fejezetből áll, Ó szövetség vagy Ó testamentum, illetve Új szövetség és Új testamentum. Igazából ez a testamentum szó az idők folyamán elveszítette az erejét. Fekete István regényében, a Koppányi Alga testamentuma című regényben is fellelhető ez a szó, hogy testamentum. Ez volt Fekete Istvánnak egyébként első regénye, és díjat nyert. A testamentum görög jelentése elsősorban végrendelet, végakarat, illetve megállapodás, szerződés, szövetség. És már az újabb formáját használják ugye manapság, hogy új szövetség, ószövetség. Isten igazából egy szövetséget kötött az emberrel. És a héberben azt látjuk, hogy ennek a szónak a jelentése azt, hogy levágni, illetve együtt eszik az új kapcsolatában, ami kialakul. Tehát a szerződő felek együtt esznek. Szükséges az elmét ezzel kapcsolatban megújítani, alaposan megújítani. Mert szövetségi ismeret nélkül a Biblia nem érthető. Nagyon sok olyan biblia fordítás van, hogy a fordítók nem értették a szövetségnek a lényegét. Tudatosítanunk szükséges, hogy mi tagjai vagyunk a szövetségnek. Mi a szent törzsbe oltattunk be, az új szövetségnek a gyümölcsei vagyunk az újjászületés által. Mert eredetileg Isten Ábrahámmal kötötte meg a szövetséget, és így jött létre Izrael nemzet. Tehát a szövetség velük volt kötve. Mi az ábrahámi vonalon, illetve Jézus Krisztus által beoltattunk ebbe a szövetségbe. Mert ránk nem vonatkozott. Mondok egy példázatot, mert nagyon szeretitek. Egy misszionárius, szintén Afrikában, egy kis pihenőt tartott, és elment egy parkba, hogy elefántokat nézzenek. És annyira közel ment egy elefánt csordához, mert le akarta őket fényképezni, filmezni, hogy egyszer csak a bika elefánt kiállt a sorból, odaállt a csorda elé, és meglobálta az ormányát, ami hadüzenet valójában. Tehát akik tudják, hogy ez mit jelent, akkor onnan iszkolnak el, mert jobb a békesség. Megértette, hogy miért teszi ezt a bika elefánt, mert a csorda közepén volt egy pici elefántbébi, és azt védte. De az elefántbébi egyszer csak a lába között kibújt, kikandikált, és ő is meglopálta az ormányát. Ő is küldött egy hadüzenetet. De könnyen beszélt, mert előtte volt az apukája. Na most, ezt mi is megtehetjük, mert tudjuk, hogy a mi apukánk milyen hatalmas. És onnan könnyen kidughatjuk a fejünket, és mi is meglobálhatjuk az ormányunkat, mint az elefánt. Mert az elefánt is azt az üzenetet adta ezzel, hogy ha közelebb jössz, akkor palacsintát csinálok belőled. Tehát ők is egy bizonyos szövetségben vannak, és egymás védelme érdekében megtesznek bizonyos lépéseket. A szövetségnek nagyon sok jelentése van, majd megpróbálunk kitérni erre. Egy biztos, hogy ismeret nélkül nem tudod működtetni a szövetségnek az erejét, a szövetségnek a hatalmát, és nem tudod beteljesíteni Isten tervét. Ugyanis az ígéreteket nem tudod kellőképpen megragadni. Ez lehet gyógyulás, anyagiak és bármi más az életben. Próbálom hasonlítani, hogy szövetségi gondolkodásban élni, vagy világi gondolkodásban élni. Ha megpróbálod nem Celsius fokban értelmezni a hőmérsékletet, hanem Fahrenheit fokban, egy kicsit nehézségeid lesznek. Ha megpróbálod nem metrikus mértékegységben mérni az adott dolgot, hanem lábban, megint lesznek problémáid. Ugyanez igaz fordítva is. Mert ugye a nyugati világ az Fahrenheit és láb mértékegységet használ, és nekik furcsa ugye a Celsius és a metrikus mértékegység. De valahogy muszáj átállni a másikra, pontosan átállni a szövetségi gondolkodásra, hogy az áldások be tudjanak teljesedni rajtunk és rajtatok, és a hallgatóságon is. A teológia elvont. A teológia Isten tanulmányozását jelenti. De mi már régen túl vagyunk Isten tanulmányozásán, mert nekünk közösségünk és kapcsolatunk van Istennel. Az állatkertben tanulmányozzák egymást a felek. A pozíciódat azt határozza meg, hogy melyik oldalon állsz, a rácsnak melyik oldalon állsz. Belül vagy kívül. Tehát a tanulmányozás az abban áll, hogy figyelem a másikat. Nem beszélek vele, nem kommunikálok vele, csak nézem. Vagy ismereteket szerzek róla valamilyen formában. Furcsán néznek ránk, és rád is, hogyha megkérdezed valakitől, megkérdezed egy vallásostól, hogy hogyan lehet kapcsolatba kerülni Istennel. A vallás le fog beszélni erről. A vallás le fog beszélni arról, hogy Istennel te személyes kapcsolatba legyél. Amikor belépsz a szövetségbe, illetve megértést nyersz a szövetségi kapcsolatból, akkor teljesen másképp fogod látni a dolgokat. Mert mi Istentől tanulunk. A Szent Szellem a tanítónk. Le van írva az igében. A megkötött szövetség megszül egy barátságot, megszül egy kapcsolatot, amit hasidnak neveznek. Az angol úgy írja, hogy hasid, ha valaki utána akar ennek nézni. Az Ószövetségben a héber használja ezt a kifejezést, hogy hasid. Az újszövetségi görög megfelelője pedig az agapé. Ezt már ismeritek. Az egy isteni fajta szeretet. Igazából ez a hasid szó nem definiálható. Nem határozható meg pontosan, hogy ez mi. És Copeland a tanításában ezt a szót használja, hogy hasid, mert ez jobban kifejezi a szövetségi kapcsolatot, mint bármilyen más kifejezés. A hasid a szövetségtől nem elválasztható. És igazából csak akkor érthető meg a jelentése, hogyha az ember szövetségi testvérré válik, illetve megértést nyer ebből a kapcsolatból, ennek a kapcsolatnak a lényegéből. A hasidot fordították az angolban úgy, hogy kedvesség, irgalmasság, mert próbálták ugye saját nyelvükbe áttenni, de igazából ez nem egy pontos meghatározása a hasidnak. Azért megpróbálom körülírni magyarul is, hogy ez mit jelent. Elsősorban szövetségi hűség. A hasid egy szerető kedvesség, irgalom, jóság, teljes odaszánás és teljes elkötelezettség a másik irányába. Igazából ez a hasid fölteszi a kérdést, hogy mit tehetek érted, illetve a segítségedre sietek mindenkor. Mint a kis elefántnak is, ugye, a segítségére sietett az apuka. A hasid szónak a héber rokona a hesed, az azt jelenti, hogy gyakorló szeretet. És ez nekem nagyon tetszik. Mert az az agapéval is nagyon jól összeegyeztethető. Tehát a gyakorló szeretet az olyan, mint egy anyuka, egy apuka, ha kell, akkor örvendezik együtt a gyermekkel, szeretgeti, megvigasztalja, ha elesett, beragasztja a sebeit, viszont ha veszély fenyegeti, akkor egy oroszlán képét mutatja. Annak érdekében, hogy a saját gyermekét megvédje. Illetve jelen esetben, mivel szövetségről beszélünk, akkor a szövetséges társát megoltalmazza. Ezt a hasid szót majd többször használjuk, úgyhogy azért vettem ide a tanítás végére, hogy tudjatok rajta elmélkedni, mert mindig elmagyarázni, hogy a hasid háromsoros körmondat, az egy kicsit bonyolult, lehet, hogy csak a hasidot fogom használni, majd ahogy a Szent Szellem ebben vezet. Én bízom benne, hogy kaptatok azért ma is valami újat. Mindig meg kell az alapokat teremteni, és erre lehet építeni a következőkben. Úgyhogy haladunk a továbbiakban ezen, mert igazából a házasságnak is a vérszövetség az alapja. És azért nem működnek jól a házasságok, mert már tinta szövetségek. És hogyha a házas felek megértenék a haszidnak a lényegét, akkor haszidulnák egymást. Agapéznák egymást. Nem lehet másképp mondani. Hálát adunk az Úrnak, hogy ez az anyag is így összeállt. Köszönjük a Szent Szellemnek a munkáit. Elkezdődött reggel a szívre való kenettel, aztán megjelent a csontokban a kenet, még napközben. Ma is itt is megjelent lábszárban, karban, csontban benne van a gyógyulás. Lábterületén van egy másfajta kenet. Ízületekkel munkálkodik az Úr, érben van gyógyító kenet, szemben, most jelent meg gerincben, az alsó részen, és fül. Nyújjatok ki a hit kezével, ragadjátok meg, és nyugodtan mondjátok, mondjuk együtt, elveszem az ajándékot, mert az az enyém. Halleluja. Akkor jöhet a gyógyítósor. A Szentvér hatalmát erősítjük meg az életed felett, a kezed minden munkája felett, a szeretteid és a családod felett a Jézus nevében. A Szentvér hatalmát erősítem meg az életed felett, a szeretteid és családod felett, a kezed minden munkája felett a Jézus nevében. Szentvér hatalmát érvényesítem és árasztom ki, és erősítem meg az életed, a szolgálatod felett a Jézus Krisztus szent nevében. A Szentvér hatalmát árasztom ki, és erősítem meg az életed felett, az elhívásod felett a Jézus nevében. Szentvér hatalmát erősítem és árasztom ki feletted a Jézus nevében, az életed minden területén, az ellátásod területén a Jézus nevében. A Szentvér hatalmát árasztom ki és erősítem meg az életetek felett, a családod felett a Jézus nevében. Jézus nevében a Szentvér erejét, hatalmát erősítjük meg az életed felett. Érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának a Jézus nevében, a szeretteid felett is a Jézus nevében. A Szentvér hatalmát árasztjuk és erősítjük meg az életetek felett, mindannyiótok felett, a családod felett. Érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának felettetek. Jézus nevében nem tűrjük meg a fájdalmat ebben a testben. Nem tűrjük meg a rendellenességet. A Jézus nevében hatalmunk van, hogy parancsoljunk, hogy ez távozzon. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk mennyen és földön. Szentvér hatalmát árasztjuk ki feletted. Érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának a Jézus nevében. Minden területen, ami az életedet érinti, ami a családodat érinti, a Jézus Krisztus szent nevében. Emlékeztetjük a pusztítót, hogy térdet kell hajtani. A rablóbanda el kell, hogy távozzon, amely az egészséget vagy bármi más meg akarja lopni. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a kegyelmedet, irgalmadat, jóságodat és a helyreállításodat a Jézus nevében. Amen. kezünket hittel rá tesszük a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra, Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te dicsőséges kenetedért, a szent erőért, amely a hitünk szerint raktározódik ezekben a kelmékben, szövetekben, úgy, ahogy Pál apostol testén levő ruhadarabok is hordozták Isten erejét. Kiárasztjuk ezt a kenetet a beteg testek felett. Ez a kenet kiárad, amikor a beteg testekhez érintik a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, köszönjük a szent véráldozatodat, a szabadító munkádat, a győzelmet, amit megszereztél a számunkra. A Jézus nevében. Amen. Egyik pásztortársunk csütörtökön volt nálunk, 3 nap múlva fölhívtam, és azt mondja, hogy amióta tőletek eljöttem, nem kellett bevennem gyógyszert. Egy kis összefoglaló következik az előző vasárnapi tanításból, a megvallás törvénye. Mindannyian tudjuk már, hogy a megvallásnak hatalmas ereje van. Ha tudod, hogy a megvallásnak hatalmas ereje van, akkor adj lehetőséget, és alkalmazd, hogy jöjjenek a változások. Magamat is rá kell vennem, hogy nyilvánosan, azaz nem csak az imaszovámban, hanem családi körben is tegyem a megvallásukat. Mert tanításban az is benne volt, hogy nyilvánosan szükséges kimondani, ahogy ezt egy anyuka is tette. Kapcsolat van a szavaink és az életünk minősége között. És felelősek vagyunk a szavainkért, mert a változások ennek megfelelően alakulnak. A mondandó az a szellemünkben tárolódik, és onnan jön elő. Tehát ezért kell vigyázni arra, hogy mit raktározunk el, mert nem mindegy, hogy mit szólunk. Illetve ennek függvényében tudunk csak szólni, ami a raktárban van. Ha működtetjük a megvallás törvényét, az erőt fog képviselni az ellenséggel szemben. És így tudjuk érvényesíteni az áldásainkat. Az igével összhangban kell a megvallásokat tenni, ez egyértelmű, ez egy mag, ami ki kell, felnövekszik, fa lesz belőle és gyümölcsöt hoz. Új magból új termés születik, az új termésből új életcél, új sors, és elérkeztünk megint a változások idejéhez. Egy nagyon érdekes ige volt a tanításban, a Lukács 8.18, ami az új élő fordítás szerint úgy adja vissza, hogy aki nem hallgatja az igét, az is elvétetik tőle, amiről esetleg úgy gondolta, hogy megértette. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nincs olyan, hogy kiszállunk a gyülekezetből, kiszállunk a tanításból, és majd megmaradunk azon a szinten. Nem maradunk meg. Jön az alkonyat, a szürkület, és akár még a sötétség is. Tehát úgy szólt, hogy aki nem hallgatja az igét, még az is elvitatik tőle, amiről úgy gondolja, hogy megértette. Tehát fontos az igét hallgatni. Előjárón korábban már arról beszélt, hogy bizonyos neves szolgálatok közül egyesek nem követik a kegyelem evangéliumának a tanításait. Akik elutasították eddig, azok nagy szárazságban vannak. Nincs ott a kenet. Azok, akik nem igei módon beszélnek, ha van rá lehetőségünk, akkor váljunk le róluk. Amiért imádkoztál, az megvan neked. Hát az ima vége ugye így fejeződik, de köszönöm, Uram, hogy ez megvan nekem. És a lényeg, ami ezután következik, hogy az ima után is mindig ugyanazt mondani. Mert le lehet rontani egy ellentétes megnyilvánulással. A problémából úgy lehet kijönni, hogy hittel szóljuk az igét, és Isten meg fogja harcolni azt a dolgot. Rendelet kihirdetése fontos. Rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik, mondja az ige. Tehát, ha kihirdeted a rendeletedet, akkor az utadra világosság fog jönni. És az a világosság fog célba vinni. De rendelet nélkül nem lesz világosság. Tehát ki kell hirdetned a rendeletedet az adott dolog a kapcsolatban, hogy te mit akarsz. Mindenki a megvallásának a szintjéig fog felemelkedni, vagy lesüllyedni, ha rosszul használja. Az előbb is utaltam rá, hogy fontos a hitünket nyilvánosan kihirdetni. Elhangzott egy ausztráliai bizonyság, hogy egy kisfiú rákos volt, de az anyukája már a műtét előtt kijelentette, hogy ez a gyermek egészséges. És az orvosok előtt, a nővérek előtt folyton ezt szajkózta, hogy az én fiam egészséges. És meg lett neki, amit mondott. A másik dolog pedig ugye azért fontos hangosan kihirdetnünk a hitünket, mert az ige azt mondja, hogy ha mi bizonyságot teszünk az Úrról, megvalljuk az Urat, akkor ő is megval bennünk a mennyei atya előtt. Egy szolgáló pedig egyszerűen elátkozza a ráknak a házát, mert az egy önálló életet próbál élni, indítani, és ehhez azt fűzném hozzá, hogy aki nem lő, az védtelen. Tehát a szellem fegyverzetét fel kell venni, az igét a szánkba kell venni, és ki kell lőni, mint a nyilakat. Aki csak ül, és nem lövi ki a nyilakat, vagy a töltényeit, azzal nem fognak jó dolgok történni. A probléma mindig a szájban van. Egyedül te tudod az előre haladásodat megakadályozni. Rosszul kimondott szavakkal. Ne felejtsd, a jövő a kezedben van, illetve a szádban van. Akit Isten megáldott, azt senki nem képes elátkozni. És ne felejtsd el, hogy te szövetségnek a tagja vagy. És jön az apuka elefánt, meglóbálja az ormányát, hadüzenetet küld az ellenségnek, és azt mondja a füstös képűnek, hogy ha közelebb jössz, akkor palacsintát csinálok belőled. Az ördög a nyelvedet szeretné, a szavaidat. Mert ez ad a számára hozzáférést és erőt az életedhez. Te ne adj neki helyet, mondja az ige. Hogyan adnak az emberek helyet az ördögnek? Az Efézus 4.29 világosan elmondja, hogy a te szádból romlott beszéd ki ne származzék. Azaz haszontalan. Hiába való beszéd, ne származzék ki a te szádból. Ugye azt tudjuk, hogy ha valamiért imádkozunk, és az angyalokat kiküldjük, akkor ők elvégzik azt a munkát. Zsoltár 103-ban ige is van hozzá, hogy várják a rendeleteinket. Ugyanígy működik a sötétség oldalán is, hogy várják a démonok, hogy mikor mondjuk ki a rossz dolgokat, és ugyanúgy végrehajtják, ahogy az angyalok a jó dolgokat. Tehát ezért vigyázni kell azzal, hogy mit mondunk ki. Válogasd meg, hogy mit engedsz be, mert nagyon sok időbe telik a gyomlálás. Halleluja. Végére értünk, elfogyott az üzenet, meg az időnk is közben.
Amen.
felhatalmaztattál a sikerre.